Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Hajtsunk fejet, testvéreim, és imádkozzunk. Feltámadás örömével vagyunk itt a te házadban, édesatyám Istenem, és szeretnénk ünnepelni a legnagyobb királyt. Add ehhez, édesatyám, a te lelked erejét, és a te áldásodat ez egész délelőtti alkalmam során is. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a gyermekek szolgálatát fogjuk most meghallgatni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet, vendég testvéreinket, köszönjük a gyermekek szolgálatát, és hadd köszöntsem körünkben professzor dr. Almási Tibor lelkipásztor testvérünket, aki az egész húsvéti ünnepkörben fogja Isten üzenetét tolmácsolni. Szeretném is őt most megkérni az ige olvasására, áldáskérő imádságra, utána pedig az énekes testvérek szolgálatát fogjuk meghallgatni, és utána pedig az ige hirdetés szolgálatát kérjük Almási testvértől.
Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! Ma délelőtti húsvéti ünnepünk alapigéjeként Lukács evangéliumából szeretném felolvasni a feltámadási történet egy részletét. Lukács evangéliumának 24. fejezetéből az első 12 vers képezi ezt. Kérem, hogy fennállva hallgassa meg a gyülekezet. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt talástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fényes ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt, az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária, és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Imádkozzunk! Drága megváltónk, előtted állunk, és emlékezünk reád, mint feltámadt hősre, magasztaljuk szent nevedet, és arra kérünk, hogy a te feltámadott dicsőségeddel ajándékozz meg bennünket ma délelőtt, töltsd be a szívünket, adj nekünk üzeneteket, buzdíts minket arra, hogy föltámadott Úr Jézusként a szívünkben mehessünk tovább megújult lélekkel erről az ünnepről. Hallgass meg minket, mennyei atyánk, és add a te áldásodat a te népedre. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet.
Thank you.
Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! Ami szívünket ezen a napon különös módon átjárja, a föltámadásnak az öröme, a dicsősége és az áldása. Nem volt ez azonban mindig így. Bár Pál apostol is már körülbelül 2 évtizeddel az Úr Jézus feltámadását követően a feltámadásnak az erejéről beszélt, a dicsőségéről beszélt, az öröméről zengett szózatot, de az a 2 évtized még sok mindent takart. A fölolvasott igénk elvezet bennünket a feltámadásnak a forrásához, ahhoz a ponthoz, amikor a nagypénteki bánatok és a föltámadásnak a csodája egyelőre rejtett módon marad ott a szereplőknek a lelkében. Asszonyokról olvasunk, később megtudjuk, amit mind a 4 evangélista fontosnak látott megörökíteni, hogy ezen asszonyok között ott volt a magdalai Mária. Ez az asszony, aki abból a falucskából való, amit Magdalának nevezünk. Magdalénának is szokták őt egyébként hívni. Különös volt ennek az asszonynak a története. Egy nagyon nehéz és a sátántól megszállott állapotában talált rá az Úr Jézus, és megtisztította az ő életét, lelkét és szívét. E megtisztítottság olyan boldogsággal és hálával töltötte el ezt az asszonyt, hogy igen gazdag ajándékot hozott az Úrnak, amikor drága kenettel megkente az ő lábait. És most jön a második megkenetésnek a terve Máriának és társainak az életében, amikor miután elmúlt az ünnep, olyan szereket vásároltak és készítettek el, amelyek illatszerek voltak, és amellyel szerették volna a halott Jézus felé kifejezni az ő tiszteletüket. Úgy olvassuk igényben, a korábbi versekben, hogy ők voltak azok, Mária Magdalénával talán az élen, akik ott voltak a megfeszítés történeténél, akik egészen a temetés pillanatáig elkísérték az Úr Jézust. Emlékezzünk csak, 12-től a mi időszámításunk szerint 3 óráig volt nagypénteken sötétség, és 3 órakor halt meg az Úr Jézus. 3 órájuk volt még arra, hogy a zsidó időszámítás szerint 6 óra környékén eljön a szombatnak a bevezető órája, hogy addig az Úr Jézust miután levették a keresztről, Arimátiai József Nikodémusnak a segítségével a temetésnek a szertartását elvégezze. Mindenki elment már haza, de ezek a nőtestvérek ott maradtak, elkísérték a sírig a halott Jézust, megfigyelték, hogy hol van ez a sír, és miután ezt megtudták, maradt még egy kevés idejük az ünnep beáltáig, hogy elmenjenek és vásároljanak maguknak ilyen drága illatszereket. A szombatnapot ők is a törvény szerint nyugalomban töltötték, de eljött a 7 első napja. Ez a mi időszámításunk szerint szombat este 6 órakor indult, de ennek a napnak a hajnala, az majd a mi vasárnapunknak a hajnalára, a napfelkeltére esett, amikor ők elindultak, hogy a halott Jézust meglátogassák. Más evangéliumoknak az információit is idevéve tudjuk, hogy a nőtestvérek, amikor hajnalba mentek a sír felé, azon gondolkodtak, hogy igen, megyünk, visszük az illatszereket is, hogy kifejezzük ezáltal is a tiszteletünket a halott Jézus felé, de hát hogy fogunk hozzájutni, amikor egy óriási kő van, hisz láttuk, egy óriási kő van oda hengerítve a sziklasírra. Lehetetlen küldetés, és mégis elindultak, mégis fölkészültek, és mégis mentek. Miért? Azért, mert volt valami hit a lelkükben, hogy az akadály egy halott Jézus meglátogatása esetében ott álló fizikai akadály valamilyen módon majd csak meg fog oldódni. Igen, testvéreim, a húsvét arról is beszél, hogy amikor mi élő Jézushoz jöhetünk, nem halotthoz, élőhöz, vajon van-e bennünk annyi kényelem szeretetet legyőző Krisztus iránti szeretet, az élő Krisztus iránt, hogy elindulunk felé, esetleg már hajnalok hajnalán. Néha egy 10 órás istentisztelet is nehézségek elé állít bennünket, egy 9 órás imaóra is, de hát ezek az asszonyok nem élő föltámadott Krisztushoz jöttek, ők ezt nem tudták, arra gondoltak, hogy egy halott Jézushoz jövünk, de a szombat elmúltával az első lehetséges időpontban, amikor már hajnalodik, a zsidó emberek azok sötétben nem vállaltak utazásokat, féltek a sötétben, de most elkezd már hajnalodni, pirkadni, és azonnal elindulnak a halott Jézushoz. Hadd kívánjam azt, testvérek, minden kedves jelenlévőnek, hogy az élő Jézus iránti szeretetünk mozdítson meg bennünket úgy naponként, hogyha még akadályokat látunk is. Bízzunk abban, hogyha magunk nem tudnánk leküzdeni, hát a Jóisten gondoskodik majd róla, hogy elkerüljenek az akadályok az útból, és egy feltámadt Úr Jézussal való találkozás érdekében hozzuk meg azt az áldozatot, amit ezek az asszonyok meghoztak. Úgy is mondhatnám, hogy könnyű volt nekik, könnyű volt Magdalai Máriának, mert átélt egy olyan csodát a maga megtisztulása által, hogy ez az Úr Jézussal való közösségét soha nem tudta elhalványítani. Ez a titok. Hogyha mi átélünk az Úr Jézussal, vagy átéltünk az Úr Jézussal egy ilyen csodás szabadulást és megtisztulást, akkor nem lesz akadály előttünk. Akkor indulni fogunk és megyünk, bárcsak így lenne ez nálunk minden nap. A nőtestvérek mennek először a sírhoz. Azok a nőtestvérek, akik a zsidók között nem az élvonalban álltak. Nem volt akkor valamiféle feminizmus, meg ilyesmi, hanem úgy is mondhatnám, hogy hát férfi dominancia volt, és akkor még enyhén fejeztem ki magamat. Hisz a vallásos zsidó emberek, mint tudjuk, minden nap elimádkozták a Jóisten felé, például azt is, hogy köszönjük, hogy nem asszonynak születtünk, hanem férfiaknak. És most ezek a nőtestvérek, ezek a háttérbe szoruló nőtestvérek most megszégyenítve a férfiakat, még inkább a kiemelkedő pozícióban lévő tanítványokat, először indulnak el egy halott Jézus iránti tiszteletet leróni. Elindulnak, és amikor odaérkeznek a sírhoz, akkor azt látják, hogy az akadály eltűnt. El van hengerítve a kő. Máté evangéliumában és Márknál is részletesen le van írva a kőnek az elhengerítési története, hogy földrengés keletkezett, és a földrengésben megjelent egy angyal, és az angyal odament és elhengerítette maga a követ a sírról, lehetővé téve azt, az asszonyok reménysége szerint, hogy a halott Jézussal találkozzanak, közben meg azt tette lehetővé, hogy az élő Jézus felé való mozdulást elősegítse ezzel a csodás út megnyitással. Nem találták Jézusnak a testét. És amikor a kő elhengerítését követően egyszer csak megszólal az a két férfiú, aki Lukács evangéliuma szerint az asszonyok elé állt fényes ruhában, akik már a ruhájuktól is elkápráztatott szemmel lesütötték a tekintetüket a földre, akkor megszólaltak és föltettek egy kérdést. Ez a kérdés olyan volt, ami azóta, évszázadok, sőt évezredek óta az Jézust kereső embereknek óriási kulcskérdése. Ez pedig így hangzott, hogy miért keresitek a halottak között a temetőben az élő Jézus Krisztust? Nincs itt. És itt vetődik fel a kérdés mindenkor Jézus kereső emberei, hívői számára is, Hol keresed te Jézust? Nagyszerű, ha keresed. Most már csak az a kérdés, hogy igen, igen, de hol? Mert ha rossz helyen keressük Jézust, akkor a vele való találkozásnak a lehetősége szertefoszlik. Nagyon jó szándék vezette őket, és minden tévedésük és hibájuk ellenére az Úr Jézus iránti szeretetük, az megnyitotta mégis előttük az utat a feltámadt Úr Jézus felé. Miért keresitek Jézust a halottak között? Miért keresitek Jézust ott, és miért gondolkodtok úgy róla, hogy nektek kell róla gondoskodni, és nem ő fog ti rólatok? Miért keresitek úgy Jézust, hogy arra gondoltok, hogy ti adhattok neki valamit, ami neki nagyon szükséges, és nem gondoltok arra, hogy ő szeretne nektek adni valamit, ami nektek még szükségesebb? A feltámadásnak a csodája és az öröme az, amit szeretne az Úr Jézus, a feltámadt Úr Jézus mindenkinek adni, aki keresi őt. De nem a halottak között kell keresni Jézust. Úgy gondolom, testvérek, hogy időnként még az is előfordulhat, hogy a Bibliában keresünk és találunk magunknak halott Jézust. Emlékezzünk csak rá. Van egy Biblia vers, amelyben az hangzik el, hogy ti tudakozzátok ugyan az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van elrejtve a ti üdvösségetek, mondta az Úr Jézus, még a kereszthalál előtt, de nem akartok hozzám jönni, mondja Jézus, hogy életetek legyen. Hány ember van, aki olvassa a Bibliát, és benne látja Jézust, és találkozik vele, de halott Jézussal találkozik. Halott Jézussal, aki meg nem mozdul, aki akkor valamikor csinált valamit, no de mi van ma velem? És oda jut, hogy egy halott Jézus iránti tiszteletét nagyszerűen kifejezi, ünnepeket tart, megemlékezik róla, ugyanakkor azonban az élő Krisztussal nem találkozik. Mert nagyszerű dolog az Úr Jézussal a Bibliában találkozni. Nagyszerű dolog benne látni, hogy milyen csodákat tett, és hogyan végezte el a megváltásnak a művét, de hogyha velem most az Úr Jézus nem találkozhat élő úrként, akkor vajon mit jelent ez számomra? Történelmi elmélkedést, visszapillantást, kegyes gondolatokat, lehajló szeretetet, amit karácsonykor is megcsinál az ember, mert odaadná a szívét is akár, de legalább a tiszta szobáját, és nem hagyná, hogy a szalmán, a kis csecsemő ott lenne. Le tudunk mi hajolni Jézushoz, de végre el kellene jutni húsvétkor oda, hogy nem azért jött a világra, hogy mi sajnáljuk. Amikor a Golgota felé ment, és az asszonyok sírtak, siratták, már akkor siratták, tudták, hogy mi lesz a Golgotának a vége. Mit is mondott? Azt mondta, hogy ne engem sirassatok, ne rajtam sírjatok, hanem magatokon és a ti gyermekeiteken. Ez a szerepcsere, hogy néha halott emberek halott Jézus keresnek, élő emberek halott Jézust találnak, vagy pedig olykor a bűneik miatt haldokló emberek egy élő Jézussal találkoznak, ez egy teljesen más történetet eredményez. Azt mondják a férfiak, ezek az angyalok, azt mondják az asszonyoknak, hogy emlékezzetek vissza. Emlékezzetek. Az emlékező képesség az emberek számára egy nagy ajándék a Teremtő Istentől. Az emlékezés. Ha valaki nem emlékezik, az egy eléggé tragikus helyzetet okoz a maga számára, a családja számára, a környezete számára. Amikor a memória megbomlik, amikor elvész, milyen tragikus élethelyzetek adódnak ebből, szomorúak, siralmasak. Amikor az ember a létének az értelmét, földi értelemben a létének az értelmét, a homo sapiens elveszíti, amikor megbomlott elmével él valaki a többiek között. Emlékezzetek! Mire kell emlékezni? Bizonyos dolgokra nem. A jó cselekedeteinket nyugodtan elfelejthetjük, az Úr nem felejti el őket. A megbocsátott bűneinket nyugodtan elfelejthetjük, az Úr nem emlékezik meg róla. a meg nem bocsátott bűneinket és meg nem bánt bűneiket, azokat még nem kellene elfelejteni. Azokat még hozni kell az Úrhoz. Emlékezzetek, mondja. Mire emlékezzetek? Hát arra, hogy mit mondott az Úr Jézus, mert amit az Úr Jézus mondott, az a valóságban beteljesedik. Gondolunk erre. Amit ő mondott, az a valóságban ma is beteljesedik. Mi volt az akkori emlékezésnek a tárgya? Az Úr Jézus legalább háromszor, szerintem többször is beszélt a tanítványainak arról, megbotránkoztak rajta, Péter nem bírta is, nem is bírta ki, hogy ne álljon elé Jézusnak, és megállítsa őt, blokkolja őt ebben a gondolatban és kijelentésben, hogy az ember fia a bűnösök kezébe adatik, és aztán következik az, hogy meg fogják ölni őt, és aztán jött a következő gondolat, hogy de harmadnap fel fog támadni. A tanítványok eddig mindig csak odáig jutottak el, hogy az Úr Jézus meg fog halni, és ez frusztrálta őket. Hogy akar meghalni ez a Jézus? Hogy akar nekünk örök életet adni, ha ő maga se tud a haláltól szabadon élni örökké? Hogyan fog ez megtörténni? De egy dolgot, a feltámadást, addig már nem jutottak el, mert addigra már letaglózta őket az előző gondolat. Most azonban valami másról van szó. A halál már megtörtént, és most ezek a férfiak, ezek az angyalok az asszonyoknak a gondolatát az emlékeztetés révén a feltámadásnak az elemére összpontosítják. Emlékezzetek rá, a halál az bekövetkezett, de, bár ti még nem tudjátok, de a feltámadás is bekövetkezett. Nem azért nincs itt, mert mint ahogy terjesztették az őrök, ellopták volna őt a tanítványok. Nem azért. Hanem azért, mert feltámadt. Emlékezzetek. Az asszonyok emlékeztek, koncentráltak a feltámadásnak az emlékrészletére, és elindultak, vagyis megvitték a hírt a tanítványoknak. Olyan szomorú dolog történt. Ugye a feltámadás öröme betölti a szívünket, és most mégis oda kell mennünk a forráshoz, és azt mondani, hogy indult ez az egész? Világmisszió lett belőle, de hogy indult az egész? Az apostolok, akiknek az Úr Jézus kiadta a nagy, világra szóló misszióparancsot, hogy indulnak itt az első percekben, órákban? Üres fecsegésnek tűnt számukra az, hogy az Úr Jézus feltámadt. Többször hallották, ismerték az Úr Jézus hatalmát, igazmondását, és most, mert a tapasztalati ténnyel nem lehetett ezt összeegyeztetni, volt egy-két eset, hát Jairus leánya, hát a Nain ifjú, hát Lázárnak a csodás története, és most mégis a feltámadásnak a csodája az lehetetlenségnek tűnik, üres fecsegésnek tűnt az apostoloknak. Hogy lesz ebből világmisszió, kérdezhetnénk. Hát így nem. Üres fecsegésnek tűnt, mert a tapasztalat és a hit összeütközött egymással. És melyik győzött? Hát a tapasztalat győzött. Nem szoktak az emberek úgy minden nap föltámadni. És győzött a tapasztalat. Az a tapasztalat, amely sokszor nagyszerű, ami sokszor hitet erősítő is lehet, ha szinkronban van Isten kijelentett igéjével, szavával, azonban most frusztrálta a tanítványokat a tapasztalat. És volt egy Péter. Annyi rosszat el szoktunk erről a szegény Péterről mondani. Hogy fogadkozott, hogy bezzeg ő nem. Elfelejtjük, hogy ott van az igében, hogy a többiek pontosan ugyanúgy mondták. De hát ez a Péter, ez a maga hirtelenségében nagyon sok pozitívumot is hordozott a lelkében, az Úr Jézus iránt. Igaz, hogy miután elmondta a nagyszerű hitvallást, ti kinek mondotok engem, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Igaz, hogy néhány Biblia verssel később meg odaállt az Úr Jézus elé, és azt mondta, hogy nem történhet meg ez a golgotai esemény veled. Mentsen meg téged ettől az Isten. És igaz, hogy az Úr Jézus úgy leplezte le őt, hogy azt mondta, hogy ha aki meg akarja tartani a maga életét, nem csak az Úr Jézusét, Péter a magáét is úgy látszik, hogy meg akarta volna tartani. Sok gyengesége volt ennek a Péternek. Átkozódva és szitkozódva megtagadta az ő urát. Ott a tűz körül egy szolgáló leánynak a szavai kontrájaként. Azonban most valami más történik. Hitetlenkedés, aztán valami fecsegés, ennek tartják a beszédet, Péter azonban gondol valamit. És nem sétál, hanem elszalad, elfut a sírhoz. Nincs nála még minden rendben, de szeretné a tapasztalatokat a kijelentéssel valahogy szinkronban látni, mert amíg nem úgy látja, addig a tapasztalatok ebben az esetben gyötrelmes sérelmeket okoznak csak a lelküknek. Elszalad a sírhoz, és benéz. Ha a többi evangélistának a szinkronját is hozzuk, akkor Jánossal együtt mennek. János a fiatalabb tanítvány megelőzi Pétert, az idősebbet, előbb ér oda a sírhoz, de nem megy be a sírba, nem olyan könnyű egy sírba bemenni. Aztán jön az idősebb tapasztaltabb Péter, aki bemegy, és ott lát valamit. Először nézzük, hogy mit nem lát. Nem látja Jézus testét. Mit lát? Mi az, ami az ő hitét most már tapasztalati segítséggel a feltámadásnak a csodája felé mozdítja? Valami különleges dolog az, hogy hogy vannak ott bent, egyáltalán ott vannak bent azok a gyolcsok, amivel betekerték az Úr Jézusnak a testét a temető férfiak, Arimátiai József, illetve Nikodémus. Ha ellopta volna valaki, nem tekergette volna le róla ezt a gyolcspóját, főleg nem hajtogatta volna össze és letette volna az egyik helyen, és nem vette volna le a fejére tekert pólyát, és nem tette volna le összehajtva a másik helyen. Nem sírrablásról van itt szó. A tapasztalt Péter azonnal látja, hogy itt valami rendezett dolog történt. Az Úr Jézus nem azért tudott kijönni a sírból, mert az angyal elhengerítette a követ. Nem, akkor jött ki, mikor a kő még ott volt. A kőnek nem ezért kellett elhengerülnie, hogy Jézus kijöjjön, átmentő az zárt ajtón akkor is egyébként, amikor a tanítványok között később megjelent. Nem azért, hanem azért, hogy az üres sírnak a tanúbizonysága a megcsappant hitű tanítványok számára valami mankót jelenthessen. Mert az üres sír az nagyszerű dolog, de Péternél mit eredményezett eddig? Az, hogy elgondolkodott ezen, hogy gondolkodott el? Van itt egy szócska. Elgondolkodott magában. Hol van az apostoli, a küldötti, a misszióparancsot teljesíteni akaró tanítványnak a hévsége, hogy ment volna és mondta volna mindenkinek? Miért nem ment, miért nem mondta? Láthatta már, hogy mi történt. Igen, igen, de az üres sír, a halott Jézus hiánya még nem bizonyságtételi alap. Mi a bizonyságtételi alap? Az élő Úrral való találkozás. Az igen. Nagyszerű segítség, mankó, de azzal csak sántikálni lehet, hogy az üres sírnak a csodája is itt van. De az élő Úrral való találkozás az igen. Mert az, hogy valahol nincs ott Jézus, az még nem garancia. Ha valahol ott van Jézus, hogyha találkozunk ezzel a Jézussal, akkor az egészen más. Elcsodálkozott egyelőre magában. Úgy is mondhatnánk, ez a feltámadás történet, ez valamiféle kudarcokat tartalmaz, valami feszültségeket hordoz. Reméljük, hogy van ma délután is, amikor másképp fogjuk majd látni ezt az eseményt, másik nézőpontból, és holnap délelőtt is van, amikor meg újra másik nézőpontból fogjuk majd látni. De pillanatnyilag a feltámadott Úr Jézussal való találkozásnak az akadályairól, annak a fokozatos elhárításairól és a vele való találkozás előkészítéséről szól hozzánk ez az eredeti ősi ige. Kedves testvéreim, Néhány gondolattal induljunk tehát el az idei húsvét üdvösséges és örömteljes üzenete felé, látva az akadályokat, reménykedve az akadályok elhárításában, vállalva az elháríthatatlan tűnő akadályokon át is az Úr iránti, élő Úr iránti szeretetünknek a megnyilatkozását, és készüljünk a vele való, az élő Úrral való találkozásra, mert vele már most az első alkalommal is megtörténhet ez a csoda. Bárcsak így lenne. Amen.